Köszöntöm a hallgatókat Debrecenből, a Református Kollégium szakkönyvtárából. A következőkben Győri Mártéval fogok beszélgetni az életéről, a munkájáról és arról, hogy milyennek látja Debrecen közösségeit. Először is köszönöm, hogy vállaltad a felkérésem. Kérlek, pár mondatban mesélj az életedről.
A debreceni teológián végeztem néhány évvel ezelőtt. Az utolsó gyakorlati évemben sajnos elkaptam egy betegséget. Mátészalkán tartózkodtam akkor, és átértékelődtek a dolgok. Akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy mi az, amit eddig fontosnak tartottam, és mi az, ami igazán fontos az életben. Azelőtt sokkal inkább az volt fontos, amit látok, amit a szemem lát, és amit magamnak megálmodok, vagy elgondolok, és utána egy kicsit elkezdtem gondolkodni azon, hogy Istennek is van valami álma az életemre nézve. Ezután könyvtárba kerültem, egy évet könyvtárosként dolgoztam, és amikor itt befejeződött a munkám, egy Ukrajna területén lévő kárpátaljai magyar árvaházba kerültem, ahol 70 kislány nevelésével foglalkoztam. Ez volt a legkedvesebb munkám eddig, mert nagyon szeretem a gyerekeket. És
azt is megtudtam, hogy a Tócos kerti gyülekezet tagja vagy. Jut-e időd az istentiszteleten kívül más gyülekezeti alkalmakra járni?
Sajnos, amióta még visszajöttem a városba, ez még nem olyan régi, mert egy hónapja érkeztem vissza, és azelőtt rendszeresen jártam az ifjúság alkalmaira, mert nyilván a fiatal korosztályhoz tartozok, és akkoriban rendszeresen látogattam azokat az alkalmakat. Hát egy közösség szerintem, főleg ha egy nagy gyülekezetről van szó, akkor vonzza az embereket, ha személyes ismerősei is vannak benne. Tehát akármennyire jó mondjuk egy prédikáció, vagy egy lelkésznek a szolgálatai, mondjuk egy gyülekezeten belül, nem annyira van kedve az embernek hosszabb távon csatlakozni a közösséghez, ha nem ismer benne embereket, ha túl nagy, ha elvész közte, ha nem érzi, hogy fontos. És tulajdonképpen a Széchenyi kerti gyülekezetről mindig ez jut eszembe, hogy az az egy-két ember, akik hozzám tartoznak, akikkel összebarátkozhattam, azok jelentik számomra ott a közösséget. És valóban évekig nagyon hosszú ideig jártunk a húgommal együtt oda ifjúsági alkalmakra, illetve van ott egy ifjúsági ház, ahol fiatalok számára vannak lehetőségek, és tulajdonképpen annak az életébe is így bekapcsolódtunk, programjaiba, ilyesmi, amennyire az időnk engedte. Egy időszakában az életemnek nagyon aktív voltam ott, meg az ifinek a vezetésében, gitározásban segítkeztem, és nyilván hát, ahogy az életünk is változik, úgy nyilván változik a közösségben betöltött helyünk is.
Mondtad az előbb, hogy árvaházban dolgoztál Kárpátalján. Milyen közösségépítő feladatokat kellett tenned azért, vagy miket kellett megtenned azért, hogy az a 70 lány kicsit összefogóbb legyen, vagy szeresse egymást, elfogadja a másikat?
Hát el lehet képzelni, hogy 70 ember együtt nagyon nehezen mozgatható, meg nehezen nevezhető családnak, bár ha nagyon sok szeretetet kapnak, és nagyon jó légkör van egy otthonban, akkor ezek enyhítik azokat a dolgokat, hogy tulajdonképpen az embernek szüksége van személyes szeretetre. Ezek a gyerekek le voltak osztva 8 fős csoportokra, tehát ilyen kis családszerű szobákra, és így inkább próbáltam én is csoportonként foglalkozni velük, és nem együtt a 70-nel. Ritká volt, amikor a 70 gyereket együtt mozgattuk, mert pont ez volt a kulcsa, hogy a közösségben az is nagyon fontos, hogy legyenek kisebb magvak benne, tehát hogy kisebb egységek, mert egy nagyon-nagyon nagy létszámnál már elvész az ember.
Hogyan definiálnád a közösséget?
Talán valami olyat, ami olyannak, ahhoz hasonlítanám a közösséget, mint a szőlő, csak úgy élhető meg, hogy egyen-egyenként az egyéneknek az értéke megvan benne.
Végül egy igét helyeznék a szívükre, János első levelének első részének a 3. versét, ami így szól. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.